Jó napot kívánok, köszöntök mindenkit újra a Szociológia Gyűjtemény podcastjében, melyben társadalomtudományi könyvekről, azok szerzőivel beszélgetünk. A mai adásban Valuh Tiborral a Honnan Hová? Társadalmi változások Magyarországon című könyv szerzőjével beszélgetünk. Valuh Tibor 1963-ban született Tatán. Gimnáziumi tanulmányai után 1987-ben szerezte meg történelem-földrajz szakos diplomáját a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen. Az egyetemet követően néhány hónapig levéltárosként, majd kollégiumi nevelőtanárként dolgozott. 1988 és 1991 között az MTA Soros Alapítvány ösztöndíjasaként szabadfoglalkozású kutató volt. 1991 és 2006 között a Magyar Tudományos Akadémia 1956-os magyar forradalom történetének dokumentációs és kutatóhelyén dolgozott. 2001-ben jelent meg a Magyarország társadalom története a 20. század második felében című monográfiája. 2006-ban habilitált és 2009-ben védte meg az MTA doktori értekezését. 2007 óta az MTA, jelenleg Hunren Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézetének a munkatársa kutatóprofesszori beosztásban. 1995. szeptember óta tanít egyetemen, 2013-ig az ELTE Szociológia Intézet Történelmi Szociológia Tanszékén egyetemi docensként, 2008 és 2015 között a Debreceni Egyetem BTK Szociológia Tanszékén volt előbb egyetemi docens, majd 2011-től egyetemi tanár. 2015 óta az EGRI Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének egyetemi tanára. Volt vendégoktató a MOMÉN és a Metropolitan Egyetemen is. Kutatás témáihoz tartozik a modernkori magyar és európai társadalomtörténet, továbbá foglalkozott a fogyasztástörténet kérdéseivel is, a munka és a munkásság világának társadalomtörténetével, mely témákban gyakran publikál. És akkor most vendégemhez, Valuh Tiborhoz fordulok, akit köszöntök a műsorban.
Jó napot kívánok!
Ugye a könyvében egy hosszú korszakról, 40 évről ír az idő alatt végbe menő társadalmi változásokról. Ebben a 40 évben mik azok a legfőbb, legjelentősebb folyamatok, amik ezt a 40 évet befolyásoltak és hatással bírtak rá?
Nagyon nehéz röviden válaszolni, de megpróbálok rá válaszolni. Tehát tulajdonképpen az a Honnan Hová című könyv, ami tavaly jelent meg a könyvhétre, ebben én arra tettem kísérletet, hogy folyamatában, egy hosszú távú időtartamú elemzés keretében megvizsgáljam, hogy hogyan alakult át a magyar társadalom a rendszerváltás megelő évtizedtől, a késő Kádár korszaktól kezdődően az illiberalizmus rendszerként való működéséig, ez pedig ugye a 20-as éveknek az eleje, a 22-es választások után, ez világossá vált, hogy már nem egy múló politikai és társadalmi és gazdasági berendezkedés, hanem már gyakorlatilag egy korszaknyi időt is magában foglal. És a cél tulajdonképpen az volt, hogy a folyamatosságokat és a különbségeket, a kontinuitás, diszkontinuitás kérdését is megvizsgáljam. Megpróbáltam megkeresni, hogy melyek voltak azok a késő kádárkori társadalmi mechanizmusok, működési formák, létezési formák, szerveződések, amelyek túlélték a rendszerváltást, hogyan befolyásolt ezt az átalakulást magának a nem csak a politikai rendszerváltásnak a folyamata, hanem az elég egyértelmű hozott szabadságot, amit sokáig sikerült elég jól megőriznünk. Azért ez se egy rossz teljesítmény a modern történelemben, ami elég viharos volt már, mint a magyar történelem a 20. században. Tehát, hogy a gazdasági viszonyoknak a megváltozása, a tömeges munkanélküliség, a piacgazdasági átmenet, a tulajdonviszonyok megváltozása, a társadalmi újratagolódás. És ugye Magyarországon ebben a múlt század végi évtizedben itt több dolog volt, ami egymás mellett befolyásolta a mindennapjainkat, az átalakulás és annak a transformációs válsága mellett, a deindustrializációs folyamat, a globális tőkének a megjelenése, a multinacionális nagyvállalatok és az ő munkakultúrájuk, az államszocialista korszak nagyon sajátos munkakultúrájából egy fegyelmezettebb munkakultúrába való áttérésnek a követelményrendszere, a vagyonosodás kérdése, a rétegződési tényezők átalakulása, a kapcsolati tőke szerepe a pénzbeli tőke mellett, és mi történt azokkal, akik a 90-es években társadalmi pozíciót vesztettek, és végleg kiszorultak, és belőlük lett egy marginalizált réteg, és sajnos azt látjuk, hogy ez a marginalizált réteg nemhogy csökkent volna, hanem még inkább nőtt eredelmében is, markánsan és állandóan jelen van az elmúlt 20 év társadalmi viszonyait, hogyha egy picit tüzetesebben megnézzük. Itt van velünk a mindennapokban, és nagyon kevés dolog történik annak érdekében, hogy ők ebből a helyzetből ki tudjanak törni. És ott a másik oldalon ma már azt is lehet mondani, hogy hipergazdaggá tett politikai klienseknek a kérdése, akik már nem azok a klasszikus vállalkozók, akik közül lehet példaként említeni mondjuk a Bojár Gábort, a Graphisoft alapítóját, aki egy garázsvállalkozásból hozta létre a 90-es évekre Európa egyik legnagyobb építészeti szoftverfejlesztő cégét, mert hogy ő ezt a saját tudástőkéjére alapította. Itt már a politikai tőke jött be a 2010-es évektől az úgynevezett új nemzeti burzsoázia kialakításában. Szóval ezek nagyon sokfajta folyamat van. Nagyon izgalmas lenne, ha lenne idő a társadalmi autonómiákról beszélni, hogy hogyan élte túl az átmenet korszakát például a közös fellépésre való tudás hiánya a különböző társadalmi csoportokban, aminek következtében igazából sem az átalakulás folyamatában, sem az azt követő időszakban az egy vasutasok csoportját, foglalkozási csoportját leéve, gyakorlatilag senki nem tudta igazán hatékonyan képviselni a saját maga csoport érdekeit, vagy munkavállalói érdekeit, vagy nem tudták megvédeni a munkahelyeiket, hogy máshogy legyen az a privatizáció egy kicsit, hogy ne legyen annyira romboló hatású a korábbi közösségekre. Szóval nagyjából ennyi a tartalom röviden.
Ugye foglalkozik az egyik fejezetben a gazdasággal és a munkavállalással is. Ez idő alatt ebben a 40 évben hogyan alakult a munkavállalás, kik, hol, mit dolgoztak?
Hát az alapvető probléma az, hogy Magyarországnak egy olyan demográfiai helyzete van 1980 óta, amiben fogy a népesség. A népesség fogyás miatt eleve csökken a munkaerőpiacon jelenlévőknek a száma, és ez a foglalkoztatásnak az átalakulása, az különösen a 90-es években volt drasztikus, hiszen még 5 millió közeli aktív keresővel fordultunk rá a rendszerváltás évtizedére, és aztán annak a végén 3,5 millió, kicsivel több mint 3,5 millió aktív kereső volt Magyarországon, tehát itt eltűnt másfél millió ember, és ugye a 90-es évek első harmadának a végén 93-94-ben 3 millió fő volt a munkanélkülieknek a száma. Tehát ebből ki is jön az, hogy kb. 20% és akörüli munkanélküliségi ráta volt tartósan. És ez azt jelentette, hogy az előbb ugye utaltam a deindustrializáció vagy dezindustrializáció folyamatára, hogy Magyarországon miután a 80-as évekre világossá vált már a rendszer, a politikai átmenet kibontakozása előtt, hogy túlméretezett az a nehézipari kapacitás, ami van az országban, ezért ezt modernizálni kellene, racionálizálni kellene, tettek is korai lépéseket, de tömegesen majd csak igazából a 90-es években zajlott ez le, ez a folyamat. Hát ha megnézzük a csepelművek sorsát, vagy a Váci úti üzemekkel, hogy mi lett ma, az már egy posztindustriális térségé vált, ugye a irodaépületeknek a sorozatával kifelé. Már nem lehetne elénekelni, hogy Vörös Csepel vezesd a harcot, és Váci út felej neki, mert sem Vörös Csepelen nincs annyi munkás ember, sem a Váci úton nincs már olyan gyári munkásság, ami korábban volt. Szóval, hogy itt igazából ennek a megkésett iparosításnak a lezárulása, egy posztindustriális társadalmi rendszernek a kialakulása figyelhető meg, és hát a 2000-es évek első évtizedének a végétől meg elég markáns egy úgynevezett újraiparosítás, egy reindustrializációs folyamat, ha csak a kecskeméti Mercedes-től a Audi-ig soroljuk a különböző befektetőket, és hát akkor lehet ezt példákkal is alátámasztani. Az a probléma igazából, hogy azok a térségek, amelyek korábban ipari foglalkoztatása voltak jellemezhetőek, azok már a tartós válságövezetekké váltak. És nem ezeken a helyeken történt meg ez a fejlesztés, hanem új térségek jöttek létre, új ipari telephelyek, amivel önmagában nem lenne baj, hogyha valamilyen ipar érkezett volna, hogy nagy foglalkoztatók érkeztek volna ezekbe a térségek, de miután nem, ezért tulajdonképpen ez a korábbi hagyományos Salgótarjai, mondjuk Tatabánya, Sagó Tarján, Borsod, Nádasd, Óz, Miskolc, ipari tengely, az egy tartós válságövezetté vált Magyarországon, egy, úgy is lehetne mondani, hogy egy társadalmi depressziós övezet, ahol az emberek elvándorolnak, nehezen találnak munkát, fölfűzik az életüket az új multinacionális vállalatokra, amelyek az autópályák mentén terjednek. Ha 60 környékén elmegyünk egy 50 kilométeres sugarú körben, a települések nagy részén találkozhatunk a Bosch-nak a munkásszállító buszaival, és igazából akkor ez azt is jelenti, hogy a települések funkciói is átalakultak, hiszen ezek a lakófalvakká válnak alvó településekké, mert hogy a munkavégzés helye az 30-50 kilométerre van. De ez ugyanígy lehetne követni. És a másik nagy probléma, hogy hasonló átrendeződés, illetve megtörtént, most nagy probléma vagy nem, ez már egy másik kérdés, meg ízlés kérdése, de a másik nagy változás az, hogy a mezőgazdaságban is lezajlott egy tulajdonosi és gazdasági szerkezeti szervezetváltás, és jóval kevesebb, ami egyébként egybeesik az európai folyamatokkal, az agrárkeresőknek a száma, azok, akik aktív keresők az agráriumban most is, mint akár 10-20 vagy 30 évvel ezelőtt, miközben a termelésnek a mennyisége és az értéke meg folyamatosan nőtt, és már Magyarországon is lehet példákat látni arra, hogy megjelenőben van a precíziós mezőgazdaság az eszközök tekintetében már mindenképpen. Szóval, és ott is azok a térségek, ahol a TS volt az egyetlen foglalkoztató, mondjuk a 80-as évek végén, miután a TS-eknek át kellett alakulni gazdasági társaságá lényegében, ugye részjegyekké nevesítették a tulajdont, abból lett egy tulajdonkoncentrációs folyamat, és akkor nem élet újjá a hagyományos történeti parasság, ennek nem volt igazán realitása. Ma Magyarországon a mezőgazdaság szervezet rendszerében a domináns tényezőt a nagyvállalatok teszik ki, korlátolt felelősségű társaságok, részvénytársaságok, és a kisebbik rész az pedig az egyéni gazdálkodók, akiket hívtak egy időben farmereknek. Én azt gondolom, hogy ők egyéni mezőgazdasági vállalkozók, különböző gazdaságnagyságokkal. Egy fontos dolog van, amit a 2010-es évek végén ennek kapcsán Kovács Imre, a szociológus kollégám figyelt meg, írt le és elemzett, és ennek az ő megfigyelésének a legfontosabb része az volt, hogy a 10-es évek közepére Magyarországon a földbirtok tulajdon koncentrációja erőteljesebb volt, nagyobb volt, mint a két háború között a 30-as évek közepén. És akkor ugye azt mondtuk, hogy ott nagy birtokrendszer volt. Akkor most itt miről beszélünk? Ez is egy jó kérdés.
És ez a munkába való ingázás, ez mikor indult el, mikor vált jellemzővé a magyar társadalomban?
Hát az ingázás, ha a történeti folyamatában nézzük, akkor tulajdonképpen amikor a mezőgazdaság kollektivizálása befejeződik, onnantól gyorsul föl igazából. És hát több mint a 80-as évek elején, ugye kb. 5 millió aktív kereső volt, nagyjából minden ötödik aktív keresőnek a munkahelye és a lakóhelye az nem azonos településen volt. Amikor a rendszerváltás után visszaesett a foglalkoztatottság, akkor csökkent az ingázóknak a száma, és akkor megjelente a 2000-es évekre. Tulajdonképpen ez egy jó hosszú évtized a magyarországi transformációs válság. Ezt akár a reálbérek, reál nyugdíjak, reáljövedelmek alakulását nézzük, a 89-es szintet nagyjából 2000 körülre értékel átlagosan. Tehát ha ezt ebből a szempontból nézzük, akkor egyrészt itt megjelentek a multi nagyvállalatok, és azok ugye a kedvező közlekedési feltételek mentén hozták létre a telephelyeiket. Másrészt pedig a munkaerő is sokkal mobilabb lett. Az ingázásnak a másik formája az, amikor egy burkoló brigád, vagy egy lakásfelújító brigád egy ilyen hatfős fülkével ellátott kis teherautóval utazik 50-80-100-150 kilométert, vagy jön az M3-ason, mit tudom én, Gyöngyösről Budapestre, mert neki ott van munkája, és akkor reggel eljönnek, elvégzik a napi munkát, és visszamennek estére. És másnap ugyanez van. Tehát, hogy ezek is olyan jelenségek, amelyek ilyen formában így nem voltak. Meg a klasszikus ingázást, azt ugye a Schiffer Pálnak a Fekete Vona című filmje mutatta be a 60-as évek végén, amikor a faluból, ugye azt hiszem, Újfehértóról szólt a történet, Újfehértóra megérkeznek a szombati vonattal, vagy a péntek esti vonattal a munkások, és aztán vasárnap délután indultak vissza tömegesen. Ez a fajta és nyilván más volt. Jellegében persze meg lényegi tekintetben ugyanaz, de mégis volt benne különbség. És hát arról sem szabad elfeledkezni, hogy azért lezajlott egy megkésett szuburbanizáció, különösen a főváros környékén. Ugye az is azt jelenti, hogy ilyen 30-50 kilométer a munkahely és a lakóhely között, az ma már teljesen természetes.
Igen. Térjünk rá a kisebbségi csoportokra. Mi a helyzet a magyar kisebbségi csoportokkal? Mely csoportok élnek legnagyobb arányban Magyarországon?
Ugye két nemzeti kisebbségek Magyarországon és a kisebbségi magyar társadalmak a szomszédos országokban, ugye ez is egy nagyon lényeges téma. Az nagyon fontos, hogy próbáljuk meg ezeket, legalábbis én a kutatásaim, meg a munkám során, meg amikor próbáltam valami összefoglaló könyvet írni ezekről a modernkori, jelenkori magyar társadalom történet problémáiról, hogy együtt kezeljük a kettőt. És ez nem valami nacionalizmus, hanem egy realitás. Egy időben élünk, az Európai Unió tagjai gyakorlatilag ugye Románia is, Szlovákia is, tehát légiessé váltak a határok, ugye már nincs Schengen a román határon sem. Tehát, hogy ebből aztán van egy olyan fajta mozgás, ami sokkal könnyebb, és ezt azért ezért is kell, és nagyon érdekes, hogy a különböző feltételek között a különböző magyar társadalmi csoportok azok hogyan reagálnak. Ez az egyik része. A másik része a dolognak, hogy a Magyarországon élő nemzeti kisebbségeknek a kérdésköre és a velük kapcsolatos jogi helyzetnek a rendezése az szintén a 90-es évek elején zajlott le, és kapták meg a teljes kulturális önállóságnak a lehetőségét, a kisebbségi önkormányzatok megszervezése és sok minden más ehhez szervesen hozzátartozott. De Magyarországon tulajdonképpen a német, a szlovák, a román etnikumúak vannak a legtöbben. Van persze örmény, meg görög önkormányzat. Ugye a görögök jelentős része az érkezett a II. Világháború után Magyarországra. Ugye önálló települést is alkotnak belőle, Janis falvát. Tehát, és még vannak szlovénok, és vannak horvátok. Tehát lehetne sorolni, de igazából a magyar társadalom etnikai értelemben, a jelenkori magyar társadalom inkább homogénnek tekinthető, hiszen ez a néhány százaléknyi etnicitásában kettős identitással rendelkező német, magyarországi német vagy magyarországi szlovák esetében a kulturális identitás megőrzése és ennek a megőrzésének a lehetősége és a fenntartása, működtetése az egy nagyon fontos. És abból a szempontból ez egy lényeges dolog, és a magyar politikában, ez hál' Istennek azért az elmúlt évtizedekben nem kérdeződött meg, hogy ezeket a jogokat nem kell újra gondolni, és nem kell állandóan nyírbálni, vagy újra szabályozni, vagy újra megadni, tehát ebben van egy folytonosság. Mint hogy nagyon sokáig abban is egyetértés volt a magyar politikában, hogy a határon, a jelenlegi ország határokon kívül a szomszédos országban élő magyar közösségek esetében, függetlenül az ideológiai beállítottságtól mindenki prioritásként kezeli, hogy támogatni kell ezeket a kisebbségi magyar csoportokat, segíteni kell abban, hogy a helyben élhessenek, hogy fejleszteni tudják a saját maguk kulturális közegét, és megőrizhessék azt a kultúrát, amit ott az őseik teremtettek. Azért ebben az a fajta politikai konszenzus, ami nagyjából a 90-es évektől a 2010-es évekig volt, az utóbbi 15 évben vagy 15-20 évben jelentősen megváltozott, és már igazából azt lehet látni, hogy a utóbbi 15 évnek a kormányzati politikája és a pártpolitikája is megpróbálja egyfajta potenciális szavazóbázisként leértékelve kezelni a Erdélyben élő magyarságot, vagy a felvidéken élő magyarságot, és hát nemzetpolitikai értelemben ez egy jelentős visszalépés. Ráadásul a magyarországi politikai megosztottság kivetítése ezekre a közösségekre, és a függő helyzeteknek a fölépítése és fönntartása gazdasági és politikai értelemben az nem igazán szerencsésebben. Hogyha egy kicsit nagyobb összefüggésekben gondolkodunk és kitekintünk a pártpolitikától. Ez egyébként visszatérve a kisebbség kérdésére, nagyon érdekes, hogy milyen eltérések vannak akár ruralitás kérdésében, mármint hogy a falusi és falvakban és városban élők, a képesség, a foglalkozás kérdésében. Ja, és milyen hasonlóság vannak az utóbbi évtizedekben a nagy létszámú magyar kisebbségi társadalmak is fogyó társadalmakká váltak, nem csak a kivándorlás okán, hanem a természetes demográfiai folyamatoknak a változása okán, és ugye jelentősen csökkent a létszám. Ha egy jól átgondolt nemzetpolitika van, akkor ezt is tudja mérsékelni egy picit. De hát egy ilyen zavarosabb, megosztó politika az nyilván erre sem lesz teljes mértékben tekintettel, és ez egyébként se könnyű feladat, ugye a magyar demográfiai viszonyokban is látjuk, hogy egy 40 éves fogyó trendet megállítani, most már több mint 40 éves, 44-45 éves trendet, az nagyon nehéz. Az egy nagyon átgondolt, összetett demográfiai, népesedéspolitikai és szociálpolitikai intézkedés csomaggal lehet elérni azt, hogy legalább a csökkenés dinamikája mérséklődjön, és ha ez megtörténik, akkor teremtődik meg az az alap, hogy majd ezt meg lehessen egy picit el lehessen érni odáig évtizedes távlatban, hogy megálljon ez a népességfogyás. Ennek most a magyar társadalom esetében nincs realitása.
És ugye a cigányság is a magyar társadalomnak a része. Velük mi a helyzet, úgymond ők hogyan illeszkednek be most a magyar társadalomba?
Hát ugye a magyarországi cigányság a legnépesebb kisebbségi csoport, aminek szintén van nagyon erős kulturális identitása. Ugye itt az alapvető probléma, hogy a statisztikai népszámlálási adatok és a valós kisebbségi csoport létszám ma között elég erősek a különbségek. Ugye elfogadható megközelítések szerint minimálisan 5-600 ezer fő az, aki a magyarországi cigánysághoz tartozik valamilyen módon, és az ő társadalmi integrációjukat a rendszerváltás szintén rosszul érintette, hiszen ami korábban a képzetlen vagy részben képzett munkaerőre sokkal nagyobb szükség volt, és felszívta ennek a csoportnak a munkaképes tagjainak a jelentős részét. A rendszerváltás folyamatában az elsők közön kerültek ki a foglalkoztatás rendszeréből, és váltak tartósan munkanélkülivé. És a nagyon sok szó esett az integrációról, és voltak nagyon pozitív kísérletek, de két dolgot kell látni mindenképpen, ami befolyásolja a magyarországi cigányság helyzetét. Az egyik, hogy a magyarországi cigányság politikai elitje az nem állt a helyzet magaslatán a saját kisebbségi kérdéseknek a képviseletében is, és a politikai pártokon és táborokon átívelő stratégia megalkotásában, és eközben a másik oldalon is azt lehet látni, hogy a többségi társadalom politikai erőinek egy kis része próbált ezzel intenzíven foglalkozni, de a többség esetében, hát sajnos azt kell mondani, és bármennyire is furán és durván hangzik, hogy azért itt egy megvehető szavazóbázisként kezelték, és nem hoztak olyan intézkedéseket, amivel a társadalmi szegregációt meg lehetett volna, vagy le lehetett volna lassítani. És ma már Magyarországon az, hogy település részek és települések etnikai és jövedelmi alapon gettósodnak, az tulajdonképpen ennek a politikának is az egyik hosszú távra ható és nagyon káros következménye.
És most átérve a társadalmi mobilitásra és a rétegződésre, hogyan alakult ez a késő kádárkori időben, majd a rendszerváltáskor, és hol tartunk most ebben?
Nagyon köszönöm a kérdést. Ezek olyan kérdések, amiről nagyjából egy olyan másfél órás választ lehetne adni, hogyha az ember mindent részletkérdésre szeretne kitérni. Késő kádárkori magyar társadalomban én két olyan trendet látok, ami meghatározó volt. Egyrészt volt egy középrétegesedési érzés. Nagyon sokan úgy gondolták, hogy ők sem nem szegények, sem nem gazdagok, van egy lakásuk, van egy autójuk, esetleg van egy kezdőbetűvel írt telek, ahova el lehet menni hétvégén, péntek délutántól vasárnapig, és a Dunakanyartól kezdve kis településeken bármire jó, és ott lehetett pihenni, meg mezőgazdasági kistermeléssel foglalkozni, stb. Tehát, hogy volt egy ilyen nagyon széles réteg. És a másik, hogy hogy volt azért egy újra differenciálódás már a 80-as évektől, a 80-as évek elejétől, amikor Magyarországon egyedül a kelet-európai országok között, a szovjet blokk országai közül 82. januárjától lehetővé tették, hogy társas magánvállalkozások jöhessenek újra létre a 48-as államosítások után, ugye eltelt több mint 40 év, vagy közel, 34 évben, most matematikából megbuktam. Tehát 3,5 évtized után újra megjelent a magánvállalkozás legális formában. Oké, ezek kicsi vállalkozások voltak, de azért ebből kinőttek olyan vállalkozások, és fölnőttek olyan vállalkozói pályák, amelyek aztán, amikor eltűntek a politikai korlátok és a jogi akadályok a piacgazdasági átalakulás elől, akkor ezeknek egy jó része már nagy vállalatként jelent meg. Hogy ne csak a Bolyár Gábort említsem, a műszertechnika kis szövetkezet Széles Gáborra is ide tartozott. Gondoljunk bele, hogy 87 végén volt az Ötlet című újságban egy interjú Széles Gáborral, 5 éves volt a vállalkozása, ő volt az egyik vezető személyisége, és akkor több mint 500 millió forint árbevétele volt a cégnek. A 40 évvel később, vagy jó 40 évvel később, vagy szűk 40 évvel később, az 500 millió forint még mindig nagyon nagy összeg, de hát azért azt a közel 4 évtizednyi érték átalakulást, az bele kell kalkulálni. Tehát ez egy hatalmas összeg volt. És ugyanő a 90-es évek elején, amikor megjelent a Videoton privatizációjára kiírt versenytárgyaláson, akkor amikor megkérdezte Schiffer Pál, aki ugye forgatott egy hosszú dokumentumfilm sorozatot az átalakulásról, hogy hát ez rendben van, itt 5 milliárdot kell befizetni, és honnan lesz itt ennyi, és akkor mondta, hogy talán 2 vagy 3 milliárdot azt én tudok hozni, mondta a 90-es évek elején, a többit meg hozza a bank, aki itt áll mellettem, a bankár. Szóval, hogy ez így együtt volt a kettő a Kádár korszakban, és persze volt az is, hogy nagyon sokan vesztettek jövedelmükből, mert hogy fölpörgött az infláció, stb. Tehát nem csak fölfelé zajlott a differenciálódás, hanem lefelé is. Újra nőtt a marginalizált helyzetben, vagy létehelyzetben, vagy a létminimum környékén élőknek a száma, ami egyébként a konszolidált Kádár korszakban észrevehetően és érzékelhetően csökkent. És aztán a rendszerváltás az pedig folytatta tulajdonképpen ezt a differenciálódási folyamatot, és ennek az volt a következménye, hogy akik középen érezték magukat, azoknak egy jó része az inkább lefelé csúszott. Akinek volt egy biztos gyári munkája, és nagyon sokan vesztették ezt a munkát, azok kiestek ebből, szintén a Videoton sztoriban van egy jelenet, amikor ott az elbocsájtott elektrotechnikus hölgy nyit egy garázsboltot, a édesapja adott neki hozzá kölcsön, és akkor próbálkozik ott vállalkozóvá lenni. És persze volt olyan, ugyanebben a sorozatban az Elektra Kft. Című részben, amikor ott a egykori szocialista brigád tagok, a brigád vezetve az élen, a munkahelyi megszűnésekor kapott pénzt berakták és alapítottak egy elektromos szerelő és szolgáltató Kft.-t, aminek az lett a történet vége, hogy az egykori brigádvezető az kiszorította a másik 8-10 munkatársát, és akkor ő lett az egyedüli tulajdonos a végén. Tehát, hogy ezek a 90-es évek folyamatai, egy erőteljes újrarendeződés, a vagyonnak és a tőkének a fölértékelődése a társadalmi rétegződésben. Ez nagyon jól látható. Már a 90-es évek közepén voltak olyan kutatásokon alapuló becslések, amelyek azt mondták, hogy egy 100-150-re tehető azon magyar családoknak a száma, akiknek a 90-es évek közepén több mint 1 milliárd forint volt a magán és az üzleti vagyonának az értéke. Az 1 milliárd azért most is elég jelentős összeg, még 30 évvel ezelőtt. És ez ment ez a történet tovább. Azt lehet látni, hogy ennek az egész átalakulásnak a konszolidációja az valamikor az ezerforduló időszakától figyelhető meg, amikor lezárult a tömeges privatizáció, megszűntek az állami vállalatok, gyakorlatilag a magánfoglalkoztatás vált meghatározóvá, kialakultak új vállalkozói csoportok, olyanok, akiknek a tagjai a 90-es évek elején indultak el, lehetett arra is példákat látni már, hogy kialakult egyfajta ilyen familiáris vállalkozó és munkaadói és munkáltatói viszony, hogy a nagyvállalkozó a legjobb munkatársait elvitte a 90-es évek végén egy spanyolországi nyaralóba, amit ő vett, és akkor egy hétig ott vendégül látta őket, és ez egyfajta jutalom volt. És akkor persze ez ilyen elkötelezettségépítés, és sok minden más is benne volt ebben a történetben. Tehát ez egy kicsit hasonló a 1870-es, 60-as évek vége, 70-es évek elején, ez egy ilyen Grünzeit időszaka is volt talán Magyarországon, és kialakult azért viszonylag erős közép vállalkozások, családi vállalkozások is, olyanok is, amik a mai napig működnek, és már van egy generációváltás is most a 2010-es, 20-as években, hiszen akik a 90-es években 40 évesen alapítók voltak, azok most 70 évesek, tehát már a gyerekeik generációja belép egy második generáció. Azt lehetne, hogy az újra alapítók nemzedéke után az újra alapítók örököseinek a nemzedéke van a gazdasági elitben, és egyre inkább jelen. És hát ez a klientúrás elit, ez meg megint egy nagyon sajátos része a magyar fejlődésnek, de ez 2010-ig ilyen markánsan, mint az utóbbi 10-15 évben nem volt jellemző. Nagyon összetett volt a politikai elit és a gazdasági elitnek a viszonya, és kölcsönös függőségek sokkal erősebbek voltak benne, mint most, ez inkább egy irányú függőségeket jelent. És közben a bemerevedés, tehát az a fajta tömeges mobilitás, ami a 90-es éveket jellemezte, ami az átalakulásnak a velejárója volt, az azért lecsengett a 2000-es évekre, és inkább a státusz átörökítés jellemző, bár erről a Huszár Ákos kollégám tud nagyon érdekes dolgokat mondani, aki a legjobb rétegződés kutatók egyike ma Magyarországon. És ugye van még egy dolog, hogy azzal, hogy itt Magyarországon a 2010-es évektől tudatosan fölépítettek egy államvezérelt piacgazdaságot, amiben az államnak nagyon nagy a túlsúlya, ezzel tulajdonképpen a bizonyos értelemben a tulajdonviszonyok megint egy picit újra rendeződtek, akár a trafikokra lehet gondolni, vagy bármi más, ki nyer és miért nyer versenytárgyalásokat, és ki nem indul el, aki megnyerhetni azt a tárgyalás sorozatot, és olcsóbban elvégezni ezt. Tehát van egy ilyen része, és a másik meg, hogy a politika durván beavatkozott a hatalom és a politika a saját fölfogását követve, aminek egy lényeges eleme a tudás termelő és a tudás átadásban résztvevők társadalmi csoportjainak a tudatos leértékelése, háttérbe szorítása, anyagi kivéreztetése, amin az utóbbi egy-két év pedagógus béremelései sem változtattak érdemben. És ez tulajdonképpen azzal járt, hogy az addig alsó középosztályi vagy alsó közép társadalmi csoportba sorolható tanítók, tanárok, egyetemi oktatók, kutatók, azok gyakorlatilag lekerültek egyen lejjebb státuszba, miközben az ő helyükre meg bekerültek a multinacionális cégeknek a jól fizetett és jól képzett szakmunkásai, akikről egy kutatás azt állapította meg az Audi gyár kapcsán például, hogy ezek a jól kereső szakmunkások, autóiparban tevékenő szakmunkásoknak egy része úgynevezett életvállalkozó, mert hogy amit megkeres és megtakarít a keresetéből, a gyári keresetéből, azzal megjelenik a munkaidő után az ingatlan piacon, mint vállalkozó. És akkor ebből már egy nagyon más helyzet van, jövedelmi helyzetet tud fönntartani saját magának, összehasonlítva egy ébérért dolgoztatott pedagógussal. És akkor a társadalmi státuszban is látszik ez. Szóval, hogy egy nagy újrarendeződés van, amiből én azt gondolom, ha gyorsan lezárom a gondolatmenetet, hogy van egy nagyon vékony elitréteg, van mögöttük egy jóval szélesebb, jómódú társadalmi csoport, van egy tagolt, inkább vékony felső-közép réteggel, és nagyon-nagyon széles alsó-közép, az alsó és a kis polgári, alsó társadalom között ingázó, függő nagy társadalmi csoporttal, és van egy nagyon masszív alsó társadalom, és annak a peremén, meg a kirobbanthatatlanul, azt kell mondjam, bármennyire, és nem szociológiai kifejezés, ott van egy nagyon nagy létszámú marginalizált réteg, nagyvárosi marginalizáltak és nyomorban élők, a falusi nyomorban élők, a gettókban élők. Csak el kell menni, meg kell nézni, hogy mi lett a egykori ipari városoknak a 20. század során fölépített gyári kolóniáival, szinte kivétel nélkül gettósodtak ezek a térségek.
Igen, tulajdonképpen meg is válaszolta a következő kérdésem, hogy hogyan összegezné a mai jelenkori társadalomnak, a magyar társadalomnak a iskolázottsági foglalkoztatottsági és jövedelmi szintjét.
Ha még egy mondatot lehet hozzátenni, az is egy nagyon nagy probléma, hogy Magyarországon a tudásnak a társadalmi elismertsége az egy hosszú folyamat következtében nincs ott azon a helyen, ahol a modern társadalomban lennie kellene. És ez egy nagyon nehezen visszafordítható folyamat, hiszen ha csak azt nézzük, hogy mekkora baj van a pedagógus társadalom, hogy elöregszik, és hogy mennyire kevesen mennek oda, mert hogy alacsony volt a jövedelem, és ahhoz képest rettentő sok a munka, minden társadalmi képzettel ellentétben, most azt a 6-7 nyári szünetet talán nem kéne sajnálni az emberektől, akik ebben vannak, tehát nem ez a lényeg, akkor azt jelenti, hogy egyre kevésbé rátermettek kerülnek oda, akiknek a fölkészültése sokkal nagyobb erőfeszítést igényel, és nem biztos, hogy annyira sikeres ez, és akkor ők lesznek majd tudásátadók. Ha egy országban, ahol azt mondják, hogy az innováció milyen fontos, miközben a kutatóhálózatot most már 6. éve kivéreztetik, akkor az emberek elmennek innen, és akkor nem itt hozzák létre azt a tudást, amit itt segíthetnének. Az azért jelképes értékű, hogy Magyarországon nem a úgynevezett nagy politikai oligarchák hozták létre, vagy a hozzájutató cégek váltak a nemzetközi piac meghatározó szereplőivé, hanem olyan cégek, amelyek a tudásra épültek. Gondoljunk a 10-es években, mekkorát futott a Prezi, mekkorát futott a Navengo, ugye a streamelés területén, és még egy csomó hasonló céget, Ustream, bocsánat, és a Navengo, meg a szoftverek, a térkép szoftverek kapcsán. Ezeknek nem volt köze a politikai alapú vagyon újraosztáshoz, meg a közbeszerzésekhez. Azért az valamit jelez, hogy a prezinek az elnökét, azt az Egyesült Államok regnáló elnöke fogadta a 10-es évek közepén. Biztos tévedett? Nem hiszem.
És már egy picit ugye beszélt is róla, de hogy mi a helyzet azokkal az emberekkel, akik a társadalom peremén élnek, meg úgy egyáltalán a szociális intézményrendszer ebben a 40 évben hogyan alakult át, vagy épült le?
Inkább az átalakulás az érdekes, tehát ugye többféle szociális gondoskodási modell lehetséges, meg politika lehetséges, Magyarországon az utóbbi időszakban inkább egy nagyon szűkebb és egy ilyen disziplinatív típusú szociálpolitika érvényesült, aminek voltak persze pozitív húzásai, vagy pozitív tartalma is. A közmunkának nagyon vitatott a megítélése, de ezzel együtt is a közmunka a korábban tapasztaltak ellentétben mégiscsak segített valamennyit a munkaerőpiacra való visszatérésben is. Ezt kétségtelenül el kell ismerni, tehát én nem vagyok híve ennek a festveketére történetnek, de nagyon nehéz. És megváltoztatni egy hosszú távú szocializációs trendet, amikor ugye milliós nagyságrendet meghaladó számban vannak Magyarországon emberek, és nyilván a családok, néhány százezer családról van szó persze, ahol mondjuk a gyerek úgy nő föl, hogy nem látja rendszeresen elmenni a szüleit dolgozni. Ahol az a feladat, hogy a holnapot éljük túl, ahol mondjuk, ha nincs semmifajta bevételi forrás, akkor néhány száz forintot összedobnak, szodabikarbonát vesznek, lisztet összekeverik, vízzel kisütik, és akkor megvan a lepény, és az a táplálék. Tehát ez itt van. És nem csak a Kossuth térről, vagy a Rózsadombról, bármelyiket nézzük, vagy Debrecenben a Nagyerdőről, nem látszik. De ez itt van velünk, és ezekkel az embereknek az életének is, életének a gondjai van. Nyilván egy sokkal kiterjedtebb szociális ellátórendszerrel meg kell próbálni segíteni. És nem célszerű azokat büntetni, akik ilyet csinálnak. Ott van a bihari térségben Veretyeújfalu központa, az Igazgyöngy Alapítvány, ami nem csak egy művészeti oktatás intézmény, hanem gyakorlatilag egy hát nagyon tág értelemben egy szegénység elleni intézményhálózat, ahol egyszerűen a kultúrát, a tudást és a megélhetés lehetőségeit próbálják valahogy úgy egymás mellé tenni, hogy az ott élő emberek meg tudjanak élni. És nem nagyon vannak nagy igényeik az ilyen helyzetben lévő embereknek, tehát a perifériákon élő embereknek. Tehát jó 10 évvel ezelőtt kollégáimmal együtt részesei voltunk egy munkaerő piaccal kapcsolatos felmérésnek, 13-14 körül volt, és hát akkor volt vita, azt hiszem, a parlamentben, hogy meg lehet-e élni 50 ezer forintból, meg stb. Nyilván akkor se lehetett már. De hát azért, amikor megkérdeztük, hogy mennyi volna az a jövedelem, havi jövedelem, amivel biztosan jól meg tudna élni, akkor alig a dupláját mondták ennek. És hát ez azóta eltelt egy évtized. És aki már így kikerül a peremre, akkor a perem létnek a kondíciói, a szükségességei és a föltételei fogják az ő életét és a gondolkodását meghatározni, és beleragad ebbe a helyzetbe, és nincs, ami kimozdítsa onnan.
Kérdések végére értünk. Köszönjük szépen, hogy itt volt.
Köszönöm szépen a meghívást és a lehetőséget.
Önöknek pedig köszönjük a figyelmet, találkozunk legközelebb is.